Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és velem szemben pedig állandó szakértünk Mihes Károly, Forma 1-es szakújságíró ül. Szervusz, Karesz!
Szervusz!
Akivel egy erős történelmi órát fogunk tartani, ugyanis most van 100 éve annak, hogy Jack Brabham született, és most van a 60. évfordulója annak, hogy Jack Brabham világbajnok lett, és ilyen még a világon nem volt, hogy egy valaki saját csapatával tudott magának nyerni egy világbajnoki címet. Ugye ez egy elég jó ok arra, hogy ebben a Forma 1 mentes, inséges, száraz áprilisban egy kicsikét beszélgessünk. És én azért mondom, hogy történelem órát tartsunk, mert ugrándozzunk visszafele, pont azon gondolkoztam a beszélgetésünk elején, hogy ugrándozzunk vissza évtizedeket, mert ezek a hatos évek azért igencsak emlékezetesen sikerettek, és akkor, ha most már 2026-ot írunk, ugye jövőben nem látunk, tehát fogalmunk sincs, hogy még ki lesz itt a világbajnok, de viszont 10 évvel ezelőtt, 2016-ban viszont egy igen emlékezetes, és hát ütközésekig menő belharcot láthattunk, Nico Rosberg, illetőleg Lewis Hamilton között. Azért az elég egy feszült év volt, annak ellenére, hogy ugye a Mercedes totális dominanciát mutatott, de én mindig azt szoktam mondani, hogy ha legalább már van egy csapat, aki dominál, legalább egymást végezzék ki a pályán, nyilván áttétes értelemben. Ez így is volt. Nagyon jó szezon volt szerintem.
Hát igen, és hogy olyan értelemben nem a papírforma érvényesült, hogy nem tudta Hamilton simán behúzni a 16-os évet. Nyilván ki lehet szálazgatni, hogy hol ment el neki, de a tény az tény, hogy Nico Rosbergnek sikerült ugye legyőzni neves csapattársát, és hát nagyon gyorsan vissza is vonult, hogy valami kis makula legyen még a karrierjében. De hát ettől függetlenül valóban ez egy olyan év volt, hogy fej-fej mellett haladtak. Volt a híres barcelonai ütközésük, ugye, ami talán a egyik fénypontja, a Mercedes számára pedig mélypontja volt a szezonnak, és ugye ez hozott rögtön egy olyan szenzációs dolgot, hogy arra a futamra a Red Bullhoz fölvitt Max Verstappen ugye be is tudta húzni rögtön első győzelmét, illetve legelső Red Bullos versenyén győzni tudott 18 évesen se, azt hiszem. Úgyhogy ebből a szempontból ezek ilyen történelmi mérföldkövek voltak.
Mindig is érdekelt engem az, hogy vajon mi történhetett a színfalak mögött a barcelonai ütközés után, és pont a héten olvastam egy elég hosszú cikket Toto Wolff-al, ahol ezt a...
Ki akarta rúgni őket.
Pontosan ezt akartam mondani, tehát hogy ugye visszahívta őket ugye a motorhome-ba, akkor ugye mind a kettő megkapta a főnöki makarenkói pofonját, nyilván átvitt értelembe, és utána ugye fölhívta a Dieter Zetsét, hogy akkor két pilótát akkor ő most azonnal szeretne meneszteni, és a kezében volt a telefon, hogy akkor ezt ő megteszi. És a végén nem tette meg, és utána pedig ugye magához rendelte a fiúkat Brackleybe, és elmondta nekik, hogy gyerekek, most az a helyzet, hogy amit csináltatok, az nagyon nem jó. Úgyhogy...
Hát nyilván ezt azért tudták is.
De
sokat nem kellett magyarázni.
Igen, csak ugye határozottabban a két pilóta tudatára, hogy megismertetik velük azokat a szabályokat, hogy nyugodtan csatázhatok, ezzel nincs is semmi probléma, de ha még egyszer ütköztök, akkor abból viszont probléma lesz. Úgyhogy így elmentek Ausztriába, ott meg itt volt egy kis csatanás ott a végén, arról nem olvastam egy sort se, de még itt a 16-nál egy picit lehorgonyozva, és aztán ugorva vissza még egy évtizedet 2006-ra, nagyon megosztja a rajongókat az, hogy Nico Rosberg olyan viharos gyorsasággal visszavonult, ami teljesen meglepő volt. Te neked erről mi a véleményed?
Hát leginkább az, hogy ugye ő azért akkor már harmadik szezon küzdötte végig Hamilton mellett. Igazából nem sok esélye már, mint 14-ben és 15-ben, ugye a híres sapkadobálós jelenet Austinba, stb. Tehát nem lehet azért azt mondani, hogy nagyon harmonikus lett volna közöttük a viszony, és teljesen jogosan úgy gondolom fölmérte azt, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot, hogy ő világbajnoki címet tudott nyerni, leverte, ha így nézzük, Lewis Hamilton, de erre valami kevés esélye lesz.
És felébresztette az alvó oroszlánt.
Igen, a jövőben, és ő már nem akart ezzel nyüglődni, kínlódni, úgy érezte, hogy ott van a neve a történelemkönyvekben, apja után ő maga is világbajnok lett, és hát ilyen értelemben a csúcson távozott.
Én azt mondom, hogy ugye sokan gyávának titulálják, én azt mondom, hogy teljesen bölcs döntés volt. A sapkadobáló sztori után szerintem ott hozott egy döntést, hogy akkor na gyerekek, akkor tehát ezt azért ne. Erős is volt, azért hozzá kell tennem, tehát azért az nem volt egy túl elegáns dolog Lewis Hamiltontól, és 16-ra nagyon komolyan ugye felszívta magát.
Hát akkor jött a téli pszichológus, meg a van, egészen átformáltan tért vissza 16-ra.
Így van, ugye azt későbbiekből megtudhattuk tőle, hogy mindent. Tehát megbeszélte a családdal, hogy gyerekek, kedves feleségem, szülők, barátok, én most nagyon meg, tehát ez nekem nagyon nem esett jól, és én ezért szeretnék visszavágni a pályán. Én most mindent ez alá vetek, kérlek, hogy értsétek meg. Ők ezt megértették, meg is el is érte a célját, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte, mert azért egy Lewis Hamiltont legyőzni csapaton belül, top formával lévő Lewis Hamilton, mert mondjuk most azért már 40 pluszosan egy Charles Leclercnek én azt gondolom, hogy nem olyan óriási kihívás mértékét tekintve, mint mondjuk ez Nico Rosbergnek volt. Persze 16-hoz még, vagy 16-hoz még én is hozzátenném, hogy viszont a kvázi könnyen jött győzelmek, világbajnoki címek 14-ben már ugye már, azt hiszem talán 3 futammal a vége előtt már megvolt a világbajnoki címe Hamiltonnak, és 15-ben is pont Austinba szerezte meg, tehát lehet, hogy egy kicsikét elkényelmesedett ő, és a szezon első felében ő nem tette magát annyira oda, mert hát nyilván bízott abba, hogy jó, hát eddig megvolt, akkor most is meg lesz. Viszont Hamiltonnak is nyáron jött egy olyan, hogy akkor össze kell szednem magamat, és viszont onnantól viszont tényleg azt a Lewis Hamiltont láttuk, aki viszont 100%-ig ugye elkötelezett, és hát a vége meg hát ugye nagyon-nagyon izgalmas a sikeredet, botrányokkal teli, stb. Jó év volt ettől függetlenül. Na, ugorjunk egy 2006-ot, egy évtizedet vissza. Michael Schumacher, majdnem 8-szoros világbajnok, Fernando Alonso megnyerte a második világbajnoki címét, az ifjú titán, a öreg, nem mondom azt, hogy öreg,
hát nem
az ikon ellen, tehát a rekord ellen, egy óriási összecsapás, és ott is voltak botrányok, ugye a Renault-nak volt egy olyan ellensúlyos lengéscsillapítója, ami ideig jó volt, aztán be lett tiltva, meg aztán voltak itt
Monakói parkolás,
ugye pont ezt is olvastam ugye Tottól, hogy hát amit nagyjából, tehát tényleg mindenki, akinek egy kis szeme van, azt tudta azt, hogy oda leparkolni, úgy leparkolni, tehát azt eladni annak, hogy elfékeztem magamat, ez nem eladható ez a sztori. De ott volt minden is. Kettő között itt ütközés nem volt, legalábbis én nem emlékszem rá, de szóval volt ott minden, és a vége, az pedig egy nagyon-nagyon kiélezett csata volt, aminek a végét ugye egy elfüstölés Suzukába vetett véget.
Illetve a Fisichella féle defekt.
Igen, de ugye ott már igazából az mondhatom azt, hogy nagyjából formalitás volt ez az Alonsónak. Ha még volt is esélye, és a Schuminak, az tényleg azért egy nagyon-nagyon minimális esélye volt neki, viszont az utolsó verseny Brazíliában szerintem az tan mesébe illő volt, tehát akkor gyerünk, akkor agyonverek mindenkit. Jó volt a 2006-os év is.
Hát abszolút, meg mára így 20 év távlatából tényleg ez is egy ilyen ikonikus szezon. De egyrészt, hogyha belegondolunk, hogy igen, hát Schumacher 8-szoros bajnok lehetett volna, hogyha be tudja húzni. Alonso meg ugye nagyon hamar, nagyon fiatalon 2-szeres világbajnok lett, és hát hogy gyakorlatilag az volt az utolsó VB címe 20 évvel ezelőtt, de még itt van a mezőnybe, és már olyanokkal versenyzik együtt, akik az ő második VB címe után jöttek a világra.
Hihetetlen.
Tehát
hihetetlen.
Ez egy egészen különös dolog, és hát ott is tényleg annyira fantasztikus futamok voltak, ugye a 2005-ös meg a 2006-os imolai futam, ugye ilyen páros, ikonikus futam, amikor először ugye Alonso tudott nyerni, aztán következő évben Schumacher, és ott tényleg végig fej-fej mellett mentek, és ott gyötörték egymást.
A vigyászok csatája.
Ez abszolút az volt, illetve a generációk csatája, mert hát azért van, még köztük is ugye 12 évkor különbség van, Úgyhogy azért az nem kevés a Forma 1-be. Tehát, és Schumacher akkor még abszolút top formában volt. Igaz, hogy ugye Monzába bejelentette, hogy visszavonul, de ettől függetlenül az utolsó futamig utolsó lehetőség a WB címért küzdött, és igen, a műszaki hibák is mindig, de hogyha nincs az a defekt, amit a fizikál a ütközés okozott Schumachernek a hátsó kerekén, és ugye plusz kerék cserére volt kárhoztatva, hát azért én azt a futamot megnézném újra játszva nélkül, hogy neki be kell menni gumit cserélni.
Két gondolat még 2006-hoz. Az egyik az egy felejthetetlen magyar nagydíj. Tehát a magyar nagydíj mindig hozza.
Hát hozza.
Tehát ugye az az esős verseny.
Báton első győzelme.
Igen, Báton első győzelme, de hát ahogy a második kerékcseréig Alonso vezetett és ment, tehát a vizes körülmények között, ahogy körbeautózta Schumit, az mai napig, tehát mindig felbukkan nekem, akármilyen Forma 1-es ilyen oldal, kitesz egy ilyen short videót, hogy tényleg élvezet végignézni. Egy Jenson Button, aki talán egész pályafutása során az ilyen változó körülmények között nagyon jól tudott halászni a zavarosban, és hát ha már megosztás, rajongókat megosztja című fejezetnél tartunk, az a Schumacher visszavonulás, az legalábbis én szerintem, én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül volt elhatározott döntése. Talán, legalábbis ezt én így érzem, hogy talán ő még, mintha a körülmények úgy alakultak volna, és lehet, hogy azt mondják, hogy hülye vagyok, meg Conteo, meg mit tudom én, összeesküvés elmélet, mit tudom én valamilyen úgy érzem, hogy ez nem 100%-ban az ő döntése volt, hanem a körülmények úgy alakultak, amivel ő úgy látta, hogy lehet, hogy most le kéne tenni, nem szeretném, de le kéne tenni a lantot, mert én ugye 2005-ben ugye nem volt igazán versenyképes a Ferrari. Ráadásul ez az idióta...
Csak azt az Indianapolis nyerte meg, ami nem is győzelem volt igazából.
Dobogók se nagyon nehezen jöttek a dobogók.
Yeah.
És én azt gondolom, hogy 2005-ben nem jött ez a Schumi faktor, ami majd mondjuk 96-ban, mondjuk megint majd ugrunk majd egy évtizedet, hogy egy nem annyira versenyképes autóval, de azért ott tudta tartani az élmezőnyben az autót, és szerintem ott akkor kifarolt a Montezemolo és a Ferrari mögül le, hogy ugye hát most már Schumi azért már igencsak a jelennek a vége felé megy, viszont van egy tündöklő csillag, őt úgy hívják, hogy Kimi Räikkönen, és nagyon ügyes annál a McLarennél, ami mindig a Mercedes motornak köszönhetően elszalaszt tőle. 2005-ös világbajnoki cím, az szerintem az benne, az benne volt. Meg a hármas, így van. És lehet, hogy ott úgy döntöttek, hogy akkor bele kéne fektetni a jövőbe, és viszont ugye Schuminak mindig is volt egy olyan kvázi kikötése, hogy
egy number one,
meg egy Barrichello, így van, meg egy Eddie Irvine, és lehet, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy Mihály, maradhatsz. Hálásak vagyunk mindenért, viszont itt van ez a fiú, és nem biztos, hogy tudjuk biztosítani azokat a körülményeket, amiket te eddig meg kiköveteltél, kértél, megszoktál, és gondolom, ő úgy döntött, hogy akkor, bár mondom, tehát szerintem ő maradni akart.
Hát ezt majd talán megtudjuk valamilyen életrajzokból, vagy egyéb elemzésekből.
Sajnos nem tőle.
Hát nem tőle valószínűleg, de mondjuk pont ott, vagy valaki még azért elkottyanthat, vagy akár Räikkönen, hogyha erről egyszer majd hajlandó lesz beszélni, hogy volt-e erről szó, hogy ő Schumacher mellé menne, és hogy emiatt futamodott meg, ha így kicsit csúnyán akarjuk mondani. De hát tény is való, hogy akkor ő mindössze 37 éves volt még csak, és annak fényében, hogy tudjuk, hogy a Ferrari a következő két szezonban abszolút versenyképes volt, és világbajnoki címet, akár címeket nyerhetett volna, tehát akkor lehet, hogy most arról beszélünk.
Bocsánat, címeket nyert, mert Felipe Massa még a bíróságon
hát
még
megy. 37. Jó, és 37 másodpercig világbajnok volt.
Jó, tegyük félre a viccrovatot, térjük vissza a komolyabb vizekre.
Tehát ugye azt meg nem tudjuk, hogy bírtak volna el egymással, mert még ad abszurdum azért az is lehetséges, hogy jön a Räikkönen, és a Schumacher simán felveszi vele a kesztyűt, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy a Kimiből lesz világbajnok, hanem lehet, hogy ő nyer egy 8-at vagy 9-et, ki tudja. Hát ezek már ilyen spekulációk.
Na akkor ugorjunk még egy évtizedet, 1996-ról beszélünk. Damon Hill világbajnok, sokan nem tartják ilyen minden idők egyik leg kevésbé rátermett világbajnokának tartják őt. Bár én azt gondolom, hogy bárki, aki világbajnoki címet tud nyerni, az nem egy ügyetlen gyerek. De hát, hogy akkor a Williams Renault volt tényleg az etalon, már sokkal korábban, etalon autó nélkül sem tudsz világbajnok lenni, tehát ezt is hozzátegyük. Michael Schumacher első éve a Ferrarinál, néhány győzelem, például az első győzelme legendás a esőtől áztatott barcelonai pályán, amikor tulajdonképpen nincs szebb szó, bucira verte az egész mezőnyt. Na azért ez az év, ez most vissza kéne gondolnom így hirtelen kútfőből, hogy valami fergetegesen jó futam. Jó, hát persze nyilván már azért, mert az oda van 20 év távlatába, de úgy összességében a 96-os év azért annyi izgalmat azért nem tartogatott magában.
Hát ugye ami izgalmas volt, hogy áthozták ugye Amerikából Jacques Villeneuve-t Hill csapattársaként, és ha már azt mondtad, hogy ugye, hogyha nagyon domináns egy csapat, akkor jó, hogyha legalább a két pilótája gyepálja egymást, azért az egy kicsit benne volt ebbe, mert ugye Villeneuve legelső versenyén pole-ból indulva majdnem, hogy be tudta húzni, hogyha állítólag olajnyomás probléma volt. Tényleg el tudom képzelni, hogy így akarták egy kicsit a Hilt megóvni ettől a blamától, hogy ide jön egy 25 éves gyerek Amerikából, és rögtön az első futamon teljesen lealázza, de tény és való, hogy Villeneuve nagyon jól ment ebbe az évben. Tehát,
nem is vártak sokan tőle ilyen jó eredményt, mert azért, aki a kártból átjön.
Hát nem szoktak villogni. Nem
így van. Így van. Nem, viszont, hogy a Forma 1-ből átmegy a kártba, Nigel Mansell, hát az meg viszont villogott.
Cserébe, igen.
Agyon vártam ezért, igen.
Na és hát végül is ugye a VB címérő ketten csatáztak, az nem is kétséges, és Schumacher, aki ugye két bajnoki címmel a zsebében a Benettontól átment a Ferrarihoz, ugye Lauda kapacitálására, és ugye meg tudták győzni Willy Webert, hogy hát most egy harmadik Benetton VB cím az érdektelen már, de hogyha a Ferrarit ő a hosszas nyuglődés után föl tudja hozni világbajnoki szintre, és ott lesz világbajnok, na az valami. Hát ez így is lett, csak aztán ugye ez 5 évükbe telt, mert ugye ugyan tényleg 97-ben, 98-ban ott volt a kapujában, 99-ben szerintem simán megnyeri, ha nem töri el a lábát, hiszen még Eddie Irvine is majdnem behúzta. És hát ott olyan szériája volt már, ugye az év elején nyertek Monakóban, nyertek Imolában, nagyon jó futamokat produkált. Mindegy, ezt így felesleges tényleg most taglalni, de hát ugye 2000-ig tartott ez a hadjárat, amire ő világbajnok lett, de hát 96-ban már megmutatta, hogy mitől kétszeres világbajnok a Benettonnál, amelyik csapat azért mind a két szezonban gyengébb volt a Williams Renault-nál. Tehát ő úgy nyert 95-ben mindenképpen, 94 ugye az kétséges, ott a Williams azért nem volt annyira penge, meg átadtam borzasztó sokként érte őket, ugye a Senna halála, tehát ez egy más történet, főleg
illetve
így...
megkockáztatom, bocsánat, hogy a szabadba vágok, megkockáztatom, hogy a annyira mezőnyből kiemelkedő Benetton és az olyan nagy pont előnnyel rendelkező Michael Schumachernél egy viszonylag elég korán véget érő szezon lett volna, és hát abban igen, az évben nem biztos, hogy jót tett volna az a formájnak, amúgy is az imolai tragikus hétvége után, hogy még egy ilyen kvázi sötét árny vetüljön rá, úgyhogy ott azért voltak, szóval nem akarom azt mondani, hogy mesterségesen belenyúltak ugye a világbajnokság menetelésébe, de jót tett az izgalom szempontjából az, hogy két kizárása is volt a Schumi-nek, és innentől mindenki gondol erről az egész pártállástól függően, amit gondol.
Kizárás és eltiltás. Igen. Ugye? És hát a Ferrarinál meg az volt a helyzet, hogy ugye katasztrofális éveken voltak túl, hiszen gyakorlatilag az utolsó kompetitív évük az 1990 volt, amikor ugye Prost és Menzel volt a csapatnál, és Prost kis hián ugye meg tudta verni Sennát, de azt követően a következő győzelem az ugye 94 Németország egy darab futamgyőzelem Berger révén. 95-ben Alesi megnyerte a kanadai nagydíjat, de hát ugye az se egy nagyon parádés siker volt, hiszen gyakorlatilag a Schumacher akkumulátor problémája miatt került az élre, és így tudott nyerni. Tehát gyakorlatilag abban az évtizedben, ha így nézzük, a 90-es években még szinte nem nyertek futamot, és ehhez képest megérkezett ő, és rögtön három futamgyőzelemmel zárta az évet, ugyan a VB cím tekintetében sok esélye volt, hiszen rengetegszer elromlott ez az autó, hiába tervezte John Barnard, ugye amikor a felvezető körbe kipotyogtak belőle a felfüggesztés darabjaiját, akkor ugye Zsántot le is akart mondani, hogy hát ő vállalja a felelősséget, ekkora blama, és akkor hát mondta, hogy Cemolo nagyon bölcsen azt mondta, hogy jó, hát ez is a játék része, csináljátok tovább.
Akkor ugorjunk megint egy évtizedet vissza. 1986, hogyha címet kéne adnom ennek a, ugye Alain Prost második világbajnoki címe, a nevető harmadik.
Hát ez egy nagyon klasszikus sztori volt, amit aztán később is még láttuk, például 2007-ben. De hát ott egy világverő csapat, a Williams Honda, két nagyon jó pilótával, Nelson Piquet-vel és Nigel Mansell-vel sikerült eljátsza azt, hogy annyira rabolták egymástól a pontokat az egész évben, hogy Prost, aki ugyan még egy mindig nagyon jó McLaren tág Porsche-ban ült, de igazából nem volt akkora esélye a VB címre. A másik kettőnek a csarkodása ezt kitermelte az ő számára. Ott ugye az volt a pikáns ebbe a dologban, hogy áthozták hosszú-hosszú évek után, ugye Piki 79-től a Brabham versenyzője volt, 85-ig. És akkor kétszeres világbajnokként átjött a Williamshez, rögtön meg is nyerte a nyitófutamot Brazíliában, és hát ilyen nagyon sima dolognak tűnt, hogy fog ez menni, hát ezért szerződtettük le a nagy nevű kétszeres világbajnokot, ugyanaz, mint McLarennél 2007-ben, amikor Alonso megjött. Igen, ám, de föltámadt Nigel Mansell, aki 85 végén megnyerte az első versenyeit, és szerintem egészen biztos, ha csak tudat alatt is, de számított egy ilyen nagyon brit csapatnál, mint Frank Williams meg Patrick Head, hogy itt van ez az angol fiú, hát hadd legyen ő belőle. Tehát ne fogjuk vissza, ne degradáljuk le kettes számú pilótává, és hát ennek ez lett a végeredménye, hogy Prost nyert.
Akkor ugorjunk megint egy évtizedet. Bár még egy, bocsánat, még egy pillanatig még térjük vizem.
Hát Magyar Nagydíj 86.
86 Magyar Nagydíj, pontosan erről van szó, tehát, és ugye most ez a 40.
Igen, tehát most 40. évforduló.
40. évforduló, ugye tavaly volt ugye a 40. futam, Nagydíj most ugye a 40. évforduló, ami azért mindenféleképpen, én még minden mai napig úgy hihetetlen számomra, hogy amennyit változott a világ. Jöttek új kontinensek, jöttek olyan ország, hát jó, most pont olyan kontinens miatt van most egy ilyen hosszú tavaszi szünetünk, bár állítólag Szaúd-Arábia mindent elkövet, hogy ő szeretné valahogy
össze-visszajöjjön,
mert lesz az a pénz. Szóval jött India, jött Korea,
volt
itt minden, de a Magyar Nagydíjnak mindig stabil helye volt a naptárban. Persze néha azért voltak kritikák, de ott vagyunk. És most is itt vagyunk, és még nem tudom, hány évre írtak alá szerződést? 32-ig írtak alá szerződést, úgyhogy még egy jó darabig még itt is leszünk. Na, akkor menjünk akkor 86-ról 76-ra. Mondhatnám azt, hogy igazából erről nincs mit mondanom, mert hogyha valaki, hogyha megnézi a Hajszál győzelemért, vagy a Rush című filmet, akkor igazából ő megkaphatja ott a 76-os világbajnoki címet, és én emlékszem arra, amikor ugye moziban néztük, és ugye volt nyereményjátékunk is, meg tehát tényleg az egy nagyon-nagyon jó film volt, szerintem együtt néztük meg a premier előtti bemutatót, és úgy jöttünk ki a moziból, hogy én számítottam egy nagyon-nagyon elnagyolt, eltúlzott, túlfestett, túljátszott hollywoodi filmre, és ahhoz képest engem meglepett az, hogy mennyire kvázi tárgyszerű volt, tehát jó, nyilván bele kellett, mit tudom én, fűzni néhány olyan szállat, aki mondjuk nem Forma 1-es versenyző, vagy úgy kellett belevinni olyan vonalakat, ami talán nem volt annyira fontos, mint például mondjuk a Huntnak a házassága, stb. Tehát ilyeneket be kell vinni.
Nők kell bele.
Így van, nő mindig kell bele, így van, cicik is voltak, minden, ami kell, tehát, hogy autóverseny, cicik, tehát ez érdekli igazából a férfi.
Kardozunk vagy.
Igen, ennyi. És igazából ettől függetlenül, hogyha most a filmbeli részét eltesszük, és a tényeket nézzük, mindkét pilótából ez a harc, ez kihozta a maximumot, vagy akár még annál is többet, én azt gondolom. És mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ez, ha egyszer bekopogtat a kaszás, akkor azt mondja, hogy na takarodj. És ezek után viszont 6 héttel, ezután miután bekopogtatott a kaszás, ugye Niki Lauda nürburgringi balesetéről beszélek, utána ő visszatér. És ez szerintem önmagában, mint emberi teljesítmény, erre nem, tehát nem lehet azt a szuperlatívusz jelzőt találni, amivel valóban helyesen le tud, vagy pontosan le tudnád írni azt a tettet, ami ő tett.
Hát nekem ugye ez a szinte az origópont a Forma 1-es érdeklődésemet tekintve, mert akkor Győrött laktunk, és tudtuk nézni az osztrák tévét, és voltak épp az egész Forma 1 itt ejtett engem rabul. Amit egy kicsit józanul gondolkodva azt is lehet mondani, hogy egy őrültség az egész, hogy épp hogy csak megmenekülsz a 800 szokos tűzből, túléled azt, hogy napokig élethalál között lebegsz, és nem is az égési sérülések miatt, ugye, hanem a belélegzett toxikus gázok miatt, és amikor már túl vagy az életveszélyen, gyakorlatilag a következő nap azon kezdesz el gondolkodni, hogy hogy ülhetsz vissza ugyanebbe az autóba. De ő ezt megcsinálta, tényleg 42 nap Monzában már ott volt, annak ellenére, hogy rettegett, ezt azért utóbb bevallja, tehát, hogy az első tesztek után gyakorlatilag overát kellett mosni, mert problémák voltak az elszíneződésével. Kétségtelen, hogy abban az állapotban ő nem volt, nem az, hogy top formában, hanem szinte olyan formában se, hogy igazából komolyan versenyezni tudjon. Nem is ért el nagyon jó eredményeket, hiszen Monzában csak negyedik lett, ugye, és még egy harmadik helyet szerzett, ugye ez emiatt a pontok ugye nem szaporodtak különösebben, és Hunt meg élete formájában volt nyilván, hát érezte a vérszagát szó szerint is egy kicsit, de hát tudta, hogy ez neki lehet, hogy élete egyetlen szansza arra, hogy világbajnok legyen, és nagyon jól is ment, tehát egy percig nem lehet tőle elvitatni, hogy abszolút 100%-ig kihasználta ezt a lehetőséget. Ugye kétszer volt baromi nagy mázlia, ha így nézzük, azzal, hogy Fittipaldi ott hagyta a McLarent a télen, amire senki nem számított, és Huntot választották helyére, mert ő alóla megkidőlt a Lord Heskes által vezényelt csapat, és hát a második, akárhogy is nézzük most Hunt szempontjából, mindenképp a Lauda baleset, ami utat nyitott a WB cím felé, mert ugye ő akkor a nyár közepén, augusztus 1-én 37 pont hátrányban volt, tehát ezt az életben.
Ez akkor ez óriási volt. Tehát nem csak most nagy hátrány, de akkor nagy, hatalmas
de,
nagy
de akkor ugye 9 pont járt a győzelemért, tehát ez 4 győzelem. Úgyhogy a Lauda tovább versenyzett volna, mert még ha faragja is esetleg ezt a hátrányt, hát nem hozta volna be. De hát ettől lett ez a szezon, szerintem a Forma 1 történetének talán leghíresebb szezonja.
Lehet egyenlőségjelet húzni James Hunt és Kimi Räikkönen között. Most itt nem itt a parti kultúrát, meg a szabadidő eltöltése gondolok, konkrétan maradjunk itt a sportbeli részénél, hogy jó versenyzők, behúzza az első világbajnoki címet, és utána, mint hogyha elértem, amit akartam, készpont, jó napot, akkor innentől már nem tudja hozni azt a szintet, amit kéne. Mert ugye 2008-ban azért szerintem a Räikkönen még jó formában versenyzett, de azért mondjuk egy Felipe Massa hozzá, már bocsánat, hogy ezt fogom mondani, mert tudom, hogy te nagyon kedveled a Ferrari-t, és biztos, hogy rajtad kívül most sokan hallgatják úgy, akik nagy Ferrari kedvelők. Én azt gondolom, a Massa az messze nem képviselt olyan minőségi szintet,
Persze.
Mint Kimi Räikkönen, és a világ egyik legnagyobb viccének tartottam volna, hogyha Felipe Massa több mint 37 másodperccel világbajnok, de hogy mint hogyha az így megelégedetté tette volna a Räikkönent is, illetőleg James Hunt is utána, mint hogyha kvázi leeresztett, nem kisebbre eresztett volna. Tehát nem eresztett le teljesen, mert ugye azért mondom, hogy 2008-ban a Ferrari versenyképes volt, viszont 77-ben a McLaren már annyira nem volt versenyképes.
Hát igen, ez azért mindig függ az adott szitutól, tehát amikor eleve nem olyan jó az autód, akkor ugye nehézkesebb fölpumpálnod magad annyira, hogy mindig a topon legyél, de ettől függetlenül Hunt ugye 77-ben még 3 futamot azért behúzott. Räikkönen 2008-ban nyert futamokat, de hát valóban meglepő volt, hogy Massa mennyivel izmosabb, és hát gyakorlatilag folyamatosan ugye ott volt a WB címért harcolt Hamiltonnal szemben. Hántnak ilyen esélye egyébként nem volt, tehát a győzelmei ellenére Andretti a Lotusnál, Scheckter a Wolffal, és aztán Lauda a Ferrarival bőven esélyesebb volt a WB címre. Aztán ő úgy tényleg kipukkadt. Hát 78-tól végképp nem volt jó a McLaren, ott nagy lejtmenet kezdődött, és amikor elment már egy kicsit ilyen menekülésképp a Wolffhoz, ugye az volt az utolsó állomás az ő karrierjében, az ugye mindent elárul, amikor valaki egy az év 6. vagy nem tudom hányadik futama volt akkor a monakói nagydíj, és akkor azt mondja, hogy ja, hát én ezt már csinálom tovább, mert elegem van, meg a jó kimondta azt, hogy veszélyes, és ő még túl akarja élni. De ez valószínűleg egy alkat, mert amikor a Jody Scheckterrel csináltam az interjút 18-ban, ő is ezt mondta, amikor 79-ben világbajnok lett, ugye azért csinálta végig a 80-at, mert volt szerződése, és olyan ember, aki betartja a szerződéseket, de voltak éppen ő is letette volna a lantot, mint a Rosberg. Hogy ő ezért jött a Forma 1-be, hogy világbajnok legyen, megvan, köszöni szépen, csókolom. Az, hogy még egyszer világbajnok, meg harmadszor, meg negyedszer, az őt nem érdekli. Lehet, hogy egy picit a Hunt is ilyen volt, meg valóban azért a parti kultúra, ami az ő életének eléggé markáns része volt, lehet, hogy az is egyre inkább másik irányba vonzotta.
Na, ugorjuk egy évtizedet, mert ugye úgy vezettem föl, hogy Jack Brabham 60, illetőleg 100, és hát mégis erről kéne, hogy szóljon a műsor, de jól esett egy kicsikét azért visszamenni az időbe, mert hát azért az megérzi az ember magán, hogy április azért úgy telik el, hogy egy gram futam nincsen. És
nincsenek most hete, lehet, hogy mást is nézünk itten a belpolitika miatt, de hát alig-alig csordogál valami.
Igen, meglepő egyébként, hogy tényleg mennyire úgymond kvázi hírzárlat van. Igen. Tehát mint mondjuk egy téli szünet alatt, mert ugye télen legalább, mit tudom, megszólal boldog-boldogtalan, elmondja a véleményét.
Hát,
néha bedob egy kavicsot az állóvízbe a Jacques Villeneuve egy-két markáns nyilatkozatával, de most még ez sincsen, tehát hogy gyanítom egyébként, hogy a háttérben azért nagyon-nagyon komoly egyeztetések mennek arról, hogy ez a kritika, amit kapott a Forma 1 az új szabályoknak köszönhetően, ezt valahogy sikerüljön orvosolni a rendelkezésre álló keretek között, hogy ne lankadjon le annyira a Forma 1 iránt az érdeklődés, ahogy lankadt például ugye a hosszú egyenes végén egy Forma 1-es autónak a sebessége. Szóval Jack Brabham, 1966 saját csapat, egyedülálló teljesítmény, és mutass be nekem először is, légy szíves, ez az 1966-os szezont, hogy milyen nevekkel kellett neki együtt versenyezni, és hogy kik voltak azok, akikkel úgy meg kellett harcolni a világbajnoki címért, mennyire volt ez sima, mennyire volt ez fordulatokkal teli egy szezon?
Hát alapvetően sima volt, mert ugye egy kicsit azért visszaugorva az időben, tehát ugye Brabham kétszeres bajnok volt 1959-ben, 60-ban egy Cooper nevezetű úriembernek a csapatával. Ő arról volt híres, mármint a Cooper és az autói, hogy ők találták ki, vagy ők alkalmazták ezt komolyan először, hogy a Forma 1-es kocsi motorja nem elő van, hanem hátul. Ugye ezekben az években még Enzo Ferrari azt mondta, hogy hát ő ilyen autót életben nem fog építeni, mert ez egy hülyeség. 61-ben ő is egy ugyanilyen konstrukcióval nyert. zárójel, és hát Brebem, aki egy ausztrál úriember volt, ugye 55-ben érkezett a Forma 1-be, végigjárta a kis kezdőéveket, és hát akkor kétszeres bajnokként még egy évet lenyomott, majd 62-ben úgy döntött, hogy miután már jó pár évvel korábban megismerkedett egy szenzációs tervezővel, Ron Tauranakkal, aki szintén ugye ausztrál volt, hogy ők kitalálnak egy saját csapatot, létrehoznak. Ez akkoriban azért elég sűrűn előfordult, egy évvel később Bruce McLaren gondolt egy ilyet, ugye voltak éppen Colin Chapman, aki a Lotus alapítója, ő néhány évvel korábban találta ezt ki. Tehát ugye az akkori csapatalapítás azért nem úgy nézett ki, mint manapság, hogy eleve be kell pengetni, mit tudom én, 40 millió dollárt kaucióként, és akkor 4 évig készülünk föl, mint mondjuk most a Cadillac, vagy korábban a ház, hogy egyáltalán betehessük a lábunkat, hanem összetoboroztak 10 szerelőt, meg egy mérnököt, pilóta az volt, meg sufniba legyártották a karosszériát, valahonnan szereztek egy motort, és kész volt a Forma 1-es csapat, 15-en utaztak a futamokra, meg a gyárba otthon még dolgozott még 10 ember. És a pilóta felesége volt a titkárnő, meg aki főzte a kávét.
Meg aki mérte az időt.
Hát igen, igen. Na és hát gyakorlatilag ez történt a Brebemékkel is, ráadásul az a különlegesebben, hogy egy mára teljesen elfeledett, nem tudom, hogy mint cég létezik-e még, egy szintén ausztrál motort szereztek, a Repcót, és ilyen értelemben ez egy komplett, bár valószínűleg angliai bejegyzéssel, angoliai telephelyen működő csapat volt, de hát egy ilyen nagy ausztrál flash volt a Forma 1-ben, és hát ennél, vagy ebben a tekintetben egy kicsit szomorú, hogy a legelső dicsőségek azok nem magának Brebemnek jutottak, hanem az amerikai csapattársának, Dan Gurneynek, aki csatlakozott ehhez az istálóhoz, tehát az első futamokat, első két futamgyőzelmet 64-be ő szerezte meg, de hát az is nagyon hamar jött, ha ezt így belegondolunk, tehát, hogy ha 62-ben alakul egy cég, és 64-ben már futamokat nyer, és 66-ban világbajnok. Tehát ez olyan, mintha most azt mondanánk, hogy mi volt ilyen újonnan jött csapat, mondjuk a Haas 2016-ban érkezett, 18-ban már futamot kellett volna nyerniük, és mondjuk 20-tól VB címért küzdöttek volna, amitől hát elég messze voltak, és vannak is jelenleg, vagy akár a Cadillac, ami egy kicsit nagyobb formáció, de hát a Toyota hova jutott, sehova.
Így van, így van.
Na és hát a Brebem ebben a 66-os évben, hát egyrészt nagyon, ugye hát akkoriban rettenetes volt tehát majdnem a gyorsaság az persze mindig kellett, de akkoriban az a istálló nyert, amelyik megbízható autót tudott építeni, és hát ugye ott minden tört az akkori autókon. Felfüggesztések, motorhibák, bármi egyéb, karambolok is sokkal gyakrabban voltak, mert nehezebben voltak úton tarthatók ezek az autók. És hát bizony, Brebem az addigra már ugye hát 40 éves, mikor VB címet nyer harmadszorra, tehát hihetetlenül rutinos, öreg rókának számít, Blackjack ugye a kártyából az ő beceneve, tehát hogy igazából egy ilyen nagyon közkedvelt öreg rókának számított, és hát amit kérdezel, hogy viszont kiket kellett legyőznie ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen, hát sokak által a Forma egyik, ha nem legnagyobb zseniét, ugye Jim Clarkot, igen, aki addigra már kétszeres bajnok volt a Lotusszal, de a Lotus 66-ra motort váltott, és ez sajnos nem jött nekik nagyon be, nagyon sok műszaki meghibásodásuk volt, de ott volt Graham Hill, aki akkor még csak egyszeres bajnok volt a BRM-mel, ugyanezzel a problémával küzdöttek. Ugye ez egy hihetetlen szériája volt egyébként az angliai motorsportnak, tehát hogy 62-ben Hill a világbajnok, 63-ban Clark, 64-ben Surtees, igaz, hogy Ferrarival, 65-ben megint Clark, tehát angol világbajnokok egymás hegyén hátán, és még hát volt egy pár, aki nem is ment annyira jól. És hát Brebemnek pedig ez volt a, hogy egyrészt világbajnokként ugye a csúcsra ért, tehát az, hogy az van a könyvekben, hogy első Brebem, zárójel Brebem, azért az egy eléggé sajátos.
Gondolj, hogy kinyitod azért az újságot, és akkor nézed, Brebem, zárójel Brebem. Brebem. Azért azért dagad a büszkeség. Igen. Tehát azért ott jogosan lehet a mellé nagyobb.
Abszolút. És hát ez az, amit valószínűleg már soha nem fogunk. Tehát viszont látni, vagy nem tudom, persze az, hogy soha az hülyeség, de hogy nehéz elképzelni az, hogy egy kvázi aktív pilóta még egy saját csapatot létrehozzon, és azt a saját versenyzői pályafutásán belül úgy fölfuttassa, tehát néhány évről beszélünk, mert azért csapatot alapítani se a 20 éves pilóták szoktak, vagy ha egyáltalán, ugye Jackie Stewartnak volt saját csapata, de hát...
Stewart aztán még nem volt akkor a mezőny része, ugye? Jól emlékszem?
De ő 65-ben indult. Aha, tehát jó. Ő már ott volt. De
az se egy ilyen év abba.
Tehát az se kell. Ott volt már Johan Rindt. Tehát igen. Azért ott olyan emberek szerepeltek ebben a mezőnyben, akik hát egyrészt nála részben fiatalabbak, és ha úgy vesztük, harapósabbak, vagy adott esetben gyorsabbak is voltak. Volt egy csapattársa, Denny Hulme, aki a következő évben őt megverte. Tehát az is milyen már, hogy mennyire, mit mondjak erre, demokratikus, hogy egy Brebem hagyta, hogy ne négyszeres világbajnok legyen belőle. Nyilván ebbe voltak elkerülhetetlen tényezők a műszaki hibákat tekintve, de hogy nem volt az, hogy akkor figyelj ide, Hulme barátom, te mégiscsak itt egy kakuktojás vagy ebbe a csapatba, mert és nem is vagy ausztrál, csak új-zélandi, meg hát én vagyok a góri, az én nevemet viseli az istálló, és akkor megnyeri Denny Hulme a világbajnokságot, plusz a Brebem konstruktőrbajnok lesz. Tehát egy teljes sikersztori, és erre szerintem máma alig-alig, hát nem azt, hogy emlékszik valaki, mert csak hogy ez nem egy ilyen közszájon forgó dolog, hogy ilyen történt a Forma 1-be, hogy az egyik pilóta gondol, egy csapatot alakít, és mindent megnyer egy pár évvel később.
Méltatlanul elfelejtett világbajnoki cím, illetve egy csapat lesz, hogyha már visszacsatolok az utolsó mondatodra?
Hát szerintem igen. Ugye ennek a korszaknak azért az a nagy hátulütője, hogy akkoriban még nem nagyon közvetítették a futamokat, még amit adtak is, tehát ilyen összevágott képek, vagy összefoglalók vannak, tehát nagyon kevés esélye volt annak, hogy ez a hihetetlen siker úgy bemaródjon az emberek emlékezetébe. Tehát a könyvek nyilván megírják, vannak Brebem életrajzok, nekem van otthon Brebem könyvem, ami az istállóról szól. Hát ez így föl van azért dolgozva, meg aki nagyon akar, utána tud nézni, de nem tudom, hogy például az FIA vagy a F1 manapság, aki úgy néha szokott a ilyen sporttörténeti dolgokat posztolgatni, meg ugye tavaly nagyon megünnepelték önmagukat, mint 75 éves a sporták, hogy például ez a sztori, hogy egyrészt a Brebem 100 éve született, hogy ez mennyire került be a köztudatba, hogy elevenítsük már föl.
Soroltad a neveket, és Dan Gurney-nél gyorsan feljegyzeteltem magamnak, hogy azért őre visszatérnék, mert ő is azért elég komoly örökséget hagyott hátra a Forma 1-nek, Gurney Flap, ugye ez egy ilyen kis kiegészítő kis toldalék a hátsó szárnyon, ami növeli a leszorító erőt az autón. A pesgőzés bevezetése. Ugye neki köszönhető az, hogy a futamok után a győztes pezsgőt locsol, illetőleg még egy harmadik dolgot írtam föl, ebbe viszont lehet, hogy majd neked segítened kell, hogy ő is egy nagy túlélő volt. Volt egy borzalmasan nagy baleset, hogyha az emlékeim nem csalnak, és csodával határosan menekült ő meg. Arra nem emlékszem pontosan, de majd úgyis mindjárt kijavítasz, mert ebben a korszakban te azért sokkal jártasabb vagy bőven, mint én. Talán lehet, hogy nem is versenyen történt, hanem valami hét, tehát ilyen helikopter baleset, vagy valami ilyesmi rémlik, de javíts ki, mert én amikor Doningtonban, vagyis hát volt egy üzleti megbeszélésem nem messze Doningtontól, és akkor én úgy mentem tárgyalni az akkori Provide csapathoz, hogy, vagy nem akkori, mert meg a ProDrive ma is megvan, csak ugye akkor náluk a McLarennek volt a hivatalos licensza, és akkor mentünk hivatalos kollekcióbemutatóra, tataratra, és mondom, hát ha már itt vagyunk, Donington azért annyira nincsen messze, akkor menjünk el Doningtonba, van ott egy Forma 1-es milyen kiállítás.
És egy szerény múzeum.
Hát szerénynek nem nevezném, szerénynek nem nevezném, mert azért gyönyörű szép
fel. A világon.
Igen, tehát azért ez egy gyönyörű, gyönyörű szép múzeum. Régi klasszikus angol épületben, de bent aztán tényleg ott van. Ott a történelemkönyv, és ott az eszencia, tehát az a szenzációs. És láttam, ott ki volt állítva egy autónak a roncsa. És nem emlékszem pontosan, hogy ez az övé volt-e, vagy valaki másé, hogy össze-vissza törte magát, de tényleg, tehát, hogy ha azt mondtam Laudára, hogy ugye kevés olyan embert ismerek, aki ezt bekopogtatott a koszás, hogy akkor most jövök, és akkor azt mondta, hogy na, akkor arra van a kifele, akkor takarodják kifele, majd később találkozunk. Ez a jó ember is. És valamiért Dengörnihez párosítom, de javíts ki, hogyha rosszul emlékszem.
Hát ezt most így egész pontosan meg nem tudom fölidézni, de az a vicc, hogy ebben a pár évtizedben egészen akár a 80-as évek végéig majdnem mindenkinek volt valami horrorisztikus balesete, amit ha túlélt, akkor túlélt, ha nem, akkor sajnos belehalt, mert évi két temetés az gyakorlatilag majdnem garantált volt. Az például nagyon érdekes, hogy a Laudának a becsapódása azért nem volt kis baleset, de csontja nem törött. Tehát ez például hozzájárult ahhoz, hogy vissza tudott térni, mert hogyha még csontja is törnek, valószínűleg abban a szezonban nem lett volna visszatérés. De a Stuartnak pont 66-ban a megégése, amikor az egész testét benzinborította, és úgy kellett kirángatni, vagy hát gyakorlatilag minden pilóta. A Görni azért érdekes figura még, mert lehet, hogy pont Brabhamtől kapott kedvet ahhoz, hogy saját istállót alapítson. Ugye az is muris, vagy fura, hogy ő nem a saját magáról nevezte el, hanem amerikaiként Eagle nevet adott a csapatnak, ugye az amerikai sas, és ő is egy amerikai motort, a Wesley-ket használta, és hát nem messze nem lett olyan sikeres, mint a Brabhamistálló, de ő is nyert a saját konstrukciójával futamot egyet vagy kettőt. Tehát azért ebben az időszakban voltak ilyen típusú próbálkozások.
Írjuk le a 66-os szezont. Mennyire, hogy alakult a szezon folyamata?
Hát Brabhamnek volt...
Utasd be nekünk, kérlek egy kicsikét.
Brabhamnek volt egy olyan sorozata, főleg a szezon közepén, amikor 4 futamot megnyert zsinórban, és ez voltak éppen el is.
Ez óriási ritkaság.
Igen, akkoriban. El is döntötte, mert hát nyilván neki is voltak kiesései, de ahogy az előbb is mondtam, az ellenfelek, főleg ugye a Lotus Clark-kal, amelyik hatalmas erőt képviselt az előző években, és majd aztán kicsit később, tehát 67-ben is jók voltak annak ellenére, hogy nem ők nyertek, és hát pont ugye 68-ra, mire beérett volna a Ford Cosworth, ugye Clark meghalt, de Hill abban az évben, aki átszerződött a Lotushoz, már világbajnok lett. És hát Brabhamnek ez volt a nagy sansza, hogy a kocsi elég jól bírta a strapát, és egymás után nyerte a futamokat. Ugye amikor 40 éves lett, az pont nem tudom én melyik futamnak a napjára esett, és egy ilyen hosszú álszakában és bottal totyogott oda az autójához, mint úgymond öreg ember, aki már nincs is nagyon itt keresni valója. Aztán szépen világbajnok lett, és igazából 1970-ig nyomta, tehát 44 éves korában vonult vissza, úgyhogy 70-ben még futamot nyert, sőt kettő versenyt nagyon emlékezetes módon az utolsó kanyarba vesztette el, mert a monakói nagydíjon ugye belehajtott a szalmabálában, a mostani Rászkász kanyarban, ezt egyszerűen elmérte, elfékezte, el volt fáradva talán, és Angliába is kifogyott a benzinje, és ugye ez mind a kettő futamot, viszont Johan Rindt nyerte meg, akinek meg ezek a győzelmek nagyon kellettek ahhoz, hogy a monzai halála ellenére posztumusz világbajnok legyen az év végén.
Visszavonult, de a csapat ment tovább.
Visszavonult, a csapat ment tovább, ugyanúgy Ron Tauranak volt a főszervező, de egy évvel később eladó sorba került az istálló, mert már ők úgy érezték, hogy hát Brabham eleve nem versenyzett, Rauranak is talán vissza akart egy kicsit húzni.
Ez talán még a szponzor időszak előtt volt.
Nagy részt igen.
Tehát mindenkinek magának kellett ugye megfinanszírozni
igen, tehát
a versenyzés a költségeit.
Igen, tehát a Lotusnak már volt szponzora, tehát meg ugye egy-egy nagyobb eleve az autósporthoz közelít, mert a Elftirel az már létezett, ugye, de hát az egy olajcég. Tehát az, amit a Colin Chapman kitalált, hogy egy cigaretta gyárat behoz, és az tartja el az istállót, ugye ez még akkor novum volt. De hát létezett egy Bernie Eccleston nevű úriember, aki akkor már nem volt nagyon fiatal, hiszen ő 30-ba született, és 42 éves volt, amikor úgy gondolta, hogy ő vesz magának egy Forma 1-es csapatot, ez lett a Brabham. És hát szépen lassan, ugye neki kellett akkor egy új főtervező, mert Tauranak is eltűnt, és rátalált egy Gordon Murray nevezetű 24 éves fiatalemberre.
Nem gyenge név ez is.
Igen, akkor még ezt nem tudtuk, aki elkezdte neki gyártani a jobbnál jobb versenyautókat, és hát ez nem volt egy rövid felkészülés, de hát végül is 1981-ben odáig jutottak, hogy Nelson Piquet-vel bajnokságot nyertek, és ezt 83-ban meg is tudták ismételni.
Tehát... Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, ha jól emlékszem, abban az évben 4 hengeres BMW motorral sikerült neki nyerni. Tehát, tehát akik most ugye azt mondják, hogy 6 hengeres szarfos, kérem szépen 4 hengeres BMW motorral.
Igen, ez is olyan vicces volt a maga nemében, ugye amikor elkezdődött a turbóéra, ugye ezt a Renault kezdte 77-ben, eleinte abszolút nem ment neki, mindenki röhögött rajtuk, sárga teáskanna, stb. Akkor ugye átállt rá a Ferrari is, és egyre másra jöttek a sikerek, és Eccleston először a turbó ellenes brigádnak volt a fő hangadója. Majd egyszer csak azt halljuk, vagy olvassuk a hírekbe, hogy leszerződött a BMW-vel, akik gyártanak majd neki egy 4 hengeres, tehát nem is 6, mint a Renault vagy a Ferrari volt, egy 4 hengeres turbomotort, ami olyan jól sikerült, hogy legalábbis edzés körülmények között minden egyes köpcenti, ami ugye 1500 volt a turbók esetében, egy lóerőt tudott, ami azért nem gyenge, és hát nem véletlen, hogy mondjuk Piquet 84-be majdnem mindig az élről indult. Abba a szezonban, amikor ugye a McLaren tág Porsche-k azért nem voltak gyengék, de a edzés körülmények között a BMW motor volt a leggyorsabb, csak aztán el is durrant.
És egy olyan autót tervezett Gordon Murray, ami hogyha a régi képeket nézegeti az ember és a fentről készült felvételeket, akkor egy nyíl alakú volt az autó. Csodálatosan szép szóval volt. Igen. És aztán talán meg a Tyrrell vette át ugyanezt a formát. Hogyan tovább? Mármint úgy értem, hogy a Brabham csapat életében.
Hát a Brabham azért... csapat élete, mint tudjuk, mindennapi gyakorlatunkból egyszer minden dal véget ér. Ugye Eccleston akkor már annyira benne volt a Forma 1 biznisznek az irányításában és szervezésében, és ugye a hatalmas csatározások Jean-Marie Balestre elnökkel, hogy, és ugye hát azért egy Forma 1-es csapatnak is ugye hullámzó a teljesítménye, meg volt a 2 VB cím, utána már kevésbé mentek jól a dolgok, és kezdte érdeklődését vagy motivációját veszteni, és egyszerűen 1987-ben főleg ugye még utána jött az a nagyon szomorú történet, hogy nagyon büszke volt rá, hogy Brabhamben nem halt meg még soha senki, és pont ha így nézzük az utolsó szezonjában, ugye Elio De Angelis, ennek is most lesz pont 40 éve május 15-én, hogy egy privát teszten Le Castellet-ben életét vesztette, és hát valószínű egy kicsit ez is hozzájárult, plusz az a teljesen, hát a Murray se dobott mindig jót, volt az a utólag, de már akkor is lapos tetőnek csúfolt, elképesztő kinézetű autó, ami akár jó is lehetett volna, akkor nagy szenzáció, de sajnos semmire se volt jó, plusz egy meghalt pilóta, úgyhogy Eccleston úgy gondolta, hogy akkor ez a kaland számára véget ért, eladta a Brabhamet, ami attól fogva aztán teljes lejtmenetben egészen 1992-ig vagy 3-ig még vegetált különböző kétes bizniszmeneknek a kezében, és hát egyre kevésbé ment előre, mint inkább hátra. Még egy utolsó ilyen momentum, nem mondom, hogy felcsillanás, mert nem az volt, hogy Damon Hill 92-ben még Brabhammel debütált a Forma 1-ben.
Hú, de ocsmány fényezés.
De csúnya is volt meg a Forma az autó, meg hát lassú, mint a lapos tetű.
Igen. Egyébként csak egy gondolat még ez a lapos tetűhöz, hogy Gordon Murray megtervezte, nagyon nem akart működni, utána ugyanez a Gordon Murray átmegy a McLarenhez, ugyanúgy tervez egy ugyanilyen lapos építésű autót, MP48, és konkrétan hülyére verték az egész mezőn, 16 futamból 15-öt megnyertek. Nyilván azért ez a Hondának azért volt egy hatatós, volt egy kis köze hozzá. Egy kérdés még, ugye Brabham saját csapat, győzelem, világbajnoki győzelem, saját maga. Akkor ott versenyzett a mezőnyben egy Bruce McLaren is. Saját tervezésű autó, igaz, nem saját, azt hiszem, ők Forddal mentek, hogyha az emlékeim akkor nem csalnak, de az első McLaren világbajnoki címre viszont ugye McLaren 76-ra. 74, igen, Fittipaldi, igen. Tehát addig kellett várni. Mit gondolsz, hogy ha ilyen teoretikus úton megyünk tovább, ha McLaren életben marad, az, abban az időszakban, tehát ilyen 66-tól 74-ig volt-e lehetősége a McLarennek arra, bár mondjuk ez elég hülye kérdés, mert ugye tovább kellett vinni a McLaren csapatot, de hogy lett volna a kapujában valaha McLaren ahhoz, hogy ugyanezt a dicső tettet megtegye, mint amit Jack Brabham tett?
Hát elméletileg lehetett volna, hiszen amikor meghalt, 33 éves volt. Fittipaldi 74-ben lett világbajnok, tehát ha négyet hozzáadunk, 37 éves lett volna McLaren abban az évben, hogyha még ő saját csapatával versenyzik. Nehéz ezt megmondani. Ugye Fittipaldi fiatal volt, hiszen ő mindössze 27, 10 évvel volt fiatalabb McLarennél, és hát ő akkor már ugye világbajnokként ment át a Lotustól. McLaren ugyan nyert futamokat. Igen, a McLarennél még az volt talán egy picit a probléma, amit aztán ebben a már a Forma 1-es sikerek idején meg is szüntették ezt a több vágányúságot, hogy ők nagyon sok szériában versenyeztek. Főleg Amerikában, ahol elképesztő igen, sikeresek voltak. Tehát IndyCar, Can-Am, mindenféle egyéb ilyen hosszútávú sportkocsi világbajnokságok, tehát a Halm, aki pont a Brabhamtől szerződött át aztán a McLarenhez, ő többszörös világbajnok volt ezekben a szériában. És nem tudni, hogy emellett a többfelé odafigyelés, meg szponzorkeresés, meg egyéb dolgok miatt mennyire tudták volna. De lehet, hogy erre ő maga is rájött volna idővel, hogy a Forma 1 már akkor is olyan fajta koncentrációt és a szellemi és anyagi javak koncentrációját követeli meg, hogy nem fér bele az, hogyha ő Forma 1 VB címet akar nyerni, akkor Enzo Ferrari is akkor zárta be a sportosztályt, és 74-től csak a Forma 1-re koncentrált, mert ő is ezt látta, hogy szép-szép, hogy nyerünk Le Mans-t, meg Daytonát, meg Sebringet, de hát hol van ez ahhoz képest, hogy Forma 1-es világbajnokok legyünk, és hát ez gyakorlatilag minden csapatra igaz, hogy mindent be kell vetni ahhoz, hogy itt érre, vagy csúcsra jusson az ember.
Még egy teoretikus kérdés. Lehet-e egyenlőséget vonni dicső és dicsőség és tett alatt, hogyha már ugye McLarenről beszéltünk, ugrunk egy nagyot 2009-ben egy Brown GP-hez. Ugye Brown nem versenyzett, ezt ugye tudtuk, viszont átkozott túl jó csapatvezető volt, hát még nem jobb, még jobb stratéga, de hát ugye ő neki akkor egy megszűnt csapatot kellett átvennie és versenyeztetnie, és kvázi pénz nélkül. Lehet-e, ahogy kérdeztem, lehet-e egyenlőséget lehet vonni a kettő között?
A Brabhammel?
Így van.
Hát, teljesen két különböző korszak, ugye a Brown GP-nek az volt a titka, hogy még a Honda pénzből ugye összerakták ezt az autót, amiről a Ross Brown tudta, hogy ez egy világverő autó lesz, ami hát persze minden autónak így állnak neki, hogy világverő autót építünk, mert lehet, hogy a lapostető is Gordon Murray fejében világverőnek készült, csak aztán nem az lett. És hát szerencséje volt nyilván abból a szempontból is, hogy egyrészt ő ezt egy dollárért vagy euróért meg tudta venni, ami elég jó deal.
Igen.
És hogy hát a mezőny legjobb motorját is megkapta mellé, a Mercedes-t. Mert hogyha abban az autóban akármilyen jó maga a konstrukció, valami más motor dohog, akkor nem valószínű, hogy ezt a sikert elérték volna.
Azért még egy utolsó kérdés. Ízlegessük már azért azokat a neveket, akik azért abban a korszakban a pályán ellenfelek voltak. Stewart, Hill, Clark, Gurney,
Rind,
Hamm. Azért ott elég, és meg vagyunk ott szóra a világbajnokokkal. És mondjuk miközben mondjuk most, hogyha az emlékeim nem csalnak, ugye Verstappen mellett Alonso és Norris.
Illetve Hamilton.
Hamilton, bocsánat. Jaj, jó, basszus, de hülye vagyok. Látod, a reggeli, a beszélgetés előtti kávénak a hatás az már hús. Ja. Az már kérlek szépen a történelmi.
Hát jó, mondjuk akkoriban ugye, aki már világbajnok volt, ugye a Clark volt világbajnok, mert a Stewart még nem volt világbajnok. Graham Hill volt még egyszeres világbajnok. 66-ban már azt hiszem nem versenyzett Philip Hill, de még lehet, hogy átruccant egy, mert akkor egy idő után ő ilyen megosztotta erejét Amerika és Európa között.
Az akkori Nico Hülkenberg.
Hát igen, ezt sokan csinálták, igen, hogy igen. Tudom, Andretti egy időben, az öreg, a Mario Andretti is hol itt tud versenyzett, hol ott. De hát tény is való, hogy főleg így most retrospektív, ezek a nevek ugye már a Forma 1 történetének gigászai közé tartoznak, még akkor is, hogy nyilván megvan mind ebbe is egy rangsor, hiszen más gondolunk pont Philip Hill-ről, mint mit tudom én, ugye Chris Stewartról, de hát amiről beszélgettünk még itt talán az adás előtt, hogy Jack Brabhamnek szerintem nincs azon a polcon, hogyha a Forma 1 történetét úgy végigböngésszük, ami őt megilletné.
Alul értékelt.
Abszolút, abszolút, ezt gondolom.
Hát akkor szerintem itt fejezzük be, mert még egy olyan gondolat merült föl bennem, ugye, hogy itt ízlelgettük a neveket, ugye azért a mostani mezőnyben már próbáltam azt úgy feszegetni, hogy mennyire volt minőségi a felhozatal akkor és most is, majd kérdés az, hogy majd a történelemkönyvek a mostani mezőnyből azért még mondjuk, például mit fog mondjuk ebből kihozni egy Oscar Piastri, vagy egy Kimi Antonelli, vagy egy George Russell éppenséggel, vagy például egy Oliver Berman, és akkor mondjuk még Lawsonról még, hát még talán még Lawsonban is lehet benne valami, hát még a Hadjárból. Ez majd a későbbiek folyamán el fog dőlni, csak induljon már végre újra ez a Forma 1-es szezon. Ez jobban, egyébként ez az áprilisi szünet, ez engem jobban megvisel, mint a megszokott téli szünet. Nem tudom, te ezzel vagy.
Hát mert nagyon váratlan volt, tehát ugye azért arra vagyunk.
Nincsenek hírek, tehát igen, semmi, igen, tehát tök tehát, csönd van.
Igen, igen. Nem tudom, hogy... Tehát tényleg most már ilyenekkel, ugye a Hamilton Kardashian sztori, ami még föl tűnik, Leclerc is
nyitott
már
megősült. Nyitott vagy a bulvárra.
Nem, tényleg semmi nem igazán nem borzolja a kedélyeket.
Hát most már tényleg annyira ki van ez az ember, hogy nyitott a bulvárra, de remélem, hogy most már hamarosan visszatér úgy a Forma 1, hogy a bulvártól elkanyarodjunk olyan nagyon messzire, mennyire általában azért szoktunk, mert ez, ami nem foglalkozunk. Úgyhogy köszönöm neked szépen, hogy egy ilyen jó beszélgetést tudtunk tartani, és egy történelmórát. Remek volt felidézni a régi korszakokat, a nagyszerű versenyeket, éveket, világbajnoki csatákat, és ugye a kedves hallgatóknak is tetszett a mai műsor, akkor legyetek olyan kedvesek, hogy iratkozzatok föl csatornánkra, bármelyik streaming platformon is hallgattok minket, és hol van csengőnyomásra lehetőség, mint például akár a YouTube-on, akkor nyomjátok meg, hogy a jövőben sem maradjatok le a beszélgetéseinkről, illetőleg, hát ugye, mint mondtam, ínséges időszak, hallgassátok vissza, kérlek, a korábbi adásainkat. Karesz, neked minden nagyon jót, és a legszebbeket, és úgyis április van, tehát tavasz, tehát mindenből a legjobbakat kívánok.
Már érzem.
Igen, igen, és ugyanezt kívánom a kedves hallgatóknak, csak éppen egy dupla adaggal. Legyetek jók, szerbusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!